Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Biblia ritkán olvasott könyveiről szóló előadás sorozatunk mai alkalmán. Arról beszélünk ebben a sorozatban, hogy a Biblia ritkán olvasott könyvei, az úgynevezett krisprófíciák mit mondanak a végidőről. És a mai este folyamán azt fogjuk áttekinteni, hogy mit mond a végidőről Sofóniás próféta könyve. Tehát a mai alkalommal erről a könyvről fogunk szólni, ennek a könyvnek néhány gondolatát fogjuk kiemelni, és meg fogjuk látni, hogy ez a könyv is, noha mindössze 3 fejezet, de nagyon fontos kijelentéseket mond el a végidejéről, Jézus visszajöveteléről, illetve az azt megelőző eseményekről. Mindenekelőtt rövid néhány szó erejéig említsük meg, hogy ki is volt ez a Sofóniás. A múltkor Habakuk prófétáról szóltunk, és megállapítottuk, hogy a származásáról semmit nem tudunk, hiszen semmilyen adatot nem tartalmaz a könyv erre vonatkozóan. Sofóniással viszont egészen más a helyzet, hiszen az első fejezet első versében negyed ízig visszavezeti az ő származását, egészen Ezékiásig, aki valószínű Júdának az istenfélő királya volt, tehát eddig visszavezeti az ő származását, és azt is tudjuk, hogy mikor működött, egész pontosan tudjuk, hiszen azt mondja, hogy Jósiás király uralkodásának az idejében végezte az ő szolgálatát Júdában, ami időszámításunk előtt 639 és 608 között volt, tehát ebben az időben végezte a szolgálatát Sofóniás próféta. És talán még csak bevezetőként annyit hadd mondjak el, hogy nagyon érdekes az a név, hogy Sofóniás. Ugye minden névnek az Ószövetségben jelentése van. Fontos jelentése van. Sofóniás, ez a név is valamit jelent, és nem mást jelent, mint az Úr errejt. Sofóniás ezt jelenti, az Úr errejt. Miért fontos önmagában Sofóniás prófétának a neve? Azért, mert a könyv tartalmával szoros összefüggésben is kapcsolatban van. Hiszen ennek a 3 fejezetből álló könyvnek a tartalmát, hogyha egy-két mondatban kellene összefoglalnunk, hogy miről is szól ez a könyv, mi a legfőbb mondani valója, akkor azt mondhatnánk, hogy arról szól, hogy meghirdeti az Isten ítéletét az elhatalmasodott bűn és gonoszság miatt, és mielőtt az Isten ítélete kitörne, felhívja az embereket az Istenhez térésre, igazi megújulásra, reformációra. És tulajdonképpen azt mondja el Sofóniás próféta az ő üzenetének a legdöntőbb részében, hogy az Úr milyen módon rejthet el valakit, az Úr elrejt, ugye ez az ő neve, mikor rejthet el valakit Isten a veszedelem napján. Amikor kitör az ítélet, amikor Isten az ő ítéleteivel, büntető ítéleteivel látogatja meg ezt a földet, akkor kik milyen körülmények között és milyen feltételek mellett nyerhetnek védelmet és oltalmat az Istennél. Tulajdonképpen ez a könyvnek az alapvető tömör összefoglalása, mondani valója, röviden összefoglalva. Ez a könyv is, mint ahogy láttuk már Habakuk prófétánál, ez a könyv is egyértelműen kettős prófécia. Vonatkozik Júdára, vonatkozik arra az időre, amikor Sofóniás próféta él és élt, és a teljesedése nyilvánvaló volt abban az időben, de ugyanakkor a második jelentése, ami teljesen átfogó értelemben az egész világra vonatkozik, ez teljesedni fog a végidején. Tehát Sofóniás könyve is kettős prófécia, és mindjárt lapozzuk fel Sofóniás könyve első fejezetét, és ott az első fejezet 2-tól 6-ig terjedő verseit olvassuk el először, tehát Sofóniás könyve első fejezet 2-tól 6-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. Elvesztek, mindent elvesztek e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot. Elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Ugye mennyire egyértelmű, hogy kettős proféciáról van szó, hiszen azt olvassuk, hogy kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, de ugyanakkor tágabb értelemben azt mondja, hogy elvesztek mindenkit a föld színéről. Az ő ítéletei az egész földet meg fogják látogatni. Igen, első vonatkozásban és jelentésében teljesedett Júda életében, meg is valósult ez a babiloni fogság idején Nabukodonozor vezetésével, amikor a babiloniak megtámadták Júdát és Jeruzsálemet, 3 hadjáratot is vezetett Nabukodonozor, az Isten ítéletei voltak ebben nyilvánvalóak, de ugyanakkor az isteni ítélet nyilvánvaló lesz és teljesedni fog a végidején Jézus eljövetele előtt. De nézzük meg, hogy az Istennek mi a panasza Júdával és Jeruzsálemmel, az ő népével, de mi a panasza a végidején az ő népével, sőt a világ lakosaival átfogó értelemben. Elsősorban azt lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb bűn, ami az Isten haragját, ítéletét kiváltotta, az a bálványimádás volt az ő népe életében. Az élő Isten volt az ő uruk, ő vezette ki őket Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, és mégis egész rövid idő eltelte után ők a bálvány istenek imádatá felé fordultak. Végig Izrael és Júda történetében a Baal kultusz hatalmas fenyegető veszély volt, visszatértek. Visszatértek a legkülönfélébb istenek imádásába, a nap, a hold, az ég seregeinek az imádásába, a molok istene imádásába, akiknek ember áldozatot mutattak be, főként gyermek áldozatot, az Istent ismerő nép. És ez az Isten ítéletét vonta maga után. De erről csak ezt a néhány szót szerettem volna mondani, mert azt mondhatnánk, hogy ez volt az Ószövetségben. De azért a mi időnkben bálványimádás azért már kevés van. Főleg a kereszténység körében, az Isten népe körében. Hát ma már nem hajlongunk bálványok előtt, gondolnánk. De vajon hajolunk bálványok előtt, vagy nem hajolunk bálványok előtt? A Biblia az első és a második parancsolatban egyértelműen elmondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ne csinálj semmi hasonlót ahhoz, ami az égben, vagy ami a földön, vagy a tengerben van. Nem sorolom végig a parancsolatot. Az Isten mindenkorban óvta a népét ettől, nem csak az Ószövetség idején, amikor effektíve megformáltak mondjuk egy aranyborjút, hanem a mai időt is, a mai keresztény világot is fenyegeti a bálványimádás, mert minden, ami az Isten tiszteletét megelőzi a mi életünkben, minden, amihez jobban ragaszkodunk, mint az Istenhez, az bálvány a mi életünkben. Hány embernek bálványa a pénz? Hány embernek bálványa a hatalom? És sorolhatnánk, hogy hány és hány bálványt melengetünk mindannyian ebben az életben. Minden, amielőtt meghajulunk, akár fizikailag is, akár tisztelünk. Sokan mondják, én nem imádom, én csak tisztelem. Mit mond az Isten? Ne imád és ne tiszteld azokat. Egyedül az élő Istent imád és tiszteld. Ha bármi előtt meghajolunk, bárminek tiszteletet adunk, az Isten helyett, és ő elé helyezünk bármit, bálványimádás. Hadd kérdezzem meg ezek után, van bálványimádás a mi korunkban? Van bálványimádás a mi életünkben? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a mi szívünk sokszor tele van bálvánnyal, és az Isten ezt egy idő után nem tűri. Hogyha az ember elfordul tőle, és a bálványok felé fordul, sértheti egy ideig az ember az Istent, tiporhatja lábbal az ő törvényét, de egy idő után a felgyülemlett gonoszságnak az Isten véget vet, és az ő ítéleteivel látogatja meg azokat, akik belemerülnek ezekbe a bűnökbe. De szeretnék egy igét külön is kiemelni ebből a szakaszból, és ez a szakasz az 5. vers volt, amikor azt mondja az Úr, hogy kinyújtja kezét Júda és Jeruzsálem ellen, és mindazokat ki fogja írtani, ugye, akik a Baált imádják, ugye, tehát a bálványpapok nevét a papokkal együtt, de utána valamit mond az ötödik versben, azt mondja, hogy azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, ugye tehát a legkülönbözőbb bálványokat tisztelik, napot, holdat, csillagokat, bármilyen égi testet, de utána mond valamit, ami nagyon különös az ötödik vers végén. Azt mondja, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Tehát az Isten ítélete azokat is utoléri, akik nyilvánvaló bálványimádásba merültek bele, de azokat is utoléri, akik össze akarják egyeztetni az összeegyeztethetetlent az életükben. Az Isten imádást és a bálványimádást. Akik hajlonganak az Úr előtt, szájukkal vallják, hogy ők az Istent tisztelik, és az Istent akarják követni ebben az életben, de ugyanakkor meghajolnak a molok előtt is, meghajolnak az egyéb bálványok előtt is, szolgálnak a bűnnek is, az Istennek is, de a saját útjukat is követni akarják. Nem akarnak lemondani a bűneikről, az önzésükről, mindarról, amit az Isten megítélt, nem akarnak lemondani, de az Istentől sem akarnak egészen elszakadni. De mit mond az Úr? Nem szolgálhattok két Úrnak. Nem lehet a moloknak is és az Úrnak is szolgálni. Nem lehet e világ istenének és a seregek urát imádni. Nem lehet mind a kettőnek egyszerre szolgálni. És azt mondja, hogy akik ezt teszik, azok ellen az Isten ítélete nyilvánvalóvá válik. És a hatodik verset is szeretném idézni, mert a hatodik versben a következőt mondja, hogy az Isten ítélete azokat is utoléri, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Milyen érdekes, két alapvető dolgot mond, az egyik az, hogy akik elfordulnak az Úr követésétől. Igen, a napjainkban, a végidején egyre gyakoribb jelenség ez, hogy emberek Isten félelemben vagy Krisztus követésben élik az életük egy részét, és egy idő után e világ Istene megvakítja őket, és belevetik magukat ebbe az életbe, és meghalványul a Krisztus követés gondolata a szívükben, e világ vonzóbbá válik, mint a Krisztus követés, és elfordulnak az Isten követésétől. De utána azt is mondja, hogy olyanok is vannak, és nem kevesen, akik nem is keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Azt lehetne mondani, hogy hát hogy kereshetné az ember Istent, és hogy tudakozhatna felőle, hogyha egyszer valóban nincs ismerete az Isten felől. Erre azt is lehetne mondani, hogy hát ez végső soron nem az embertől függ, mert aki idézőjelbetéve nem olyan szerencsés környezetben nő fel vagy él, hát akkor az az ember nem is keresheti őt, mert nem is tudja őt, nem is ismeri őt, nem tud róla. De a Biblia arról beszél, és azt teszi nyilvánvalóvá teljességgel ami számunkra, hogy az Isten minden embert megszólít. Nincs ember, akit az Isten ne hívna, akit ne kérlelne, akit ne akarna önmaga felé vonzani. És ezt a hívást minden ember érzi a szívében, minden ember. De az emberek a legnagyobb része mit tesz, és ez az Úrnak a panasza a föld lakosaival, az általa teremtett emberrel, hogy az ő hívására érzéketlen marad. A lelkiismeret késztetését megpróbálja elnyomni, és megy a saját útján, folytatja azt az utat, amit elkezdett. Tehát az Isten mindenkinek ad lehetőséget, mindenkit megszólít, nem egyszer, nem kétszer. És az emberen múlik, hogy az ember válaszol-e rá, vagy visszautasítja az Isten kérlelését. És arról is szeretnék néhány szót szólni, hogy mi van ennek a hátterében. Mi van ennek a hátterében, hogy az emberek elnyomják ezt a belső késztetést, ezt a jóra való késztetést, elnyomják a szívükben, és nem tudakoznak az Isten felől. A Biblia azt mondja, hogy a végidején ezzel találkozunk leginkább kétféle magatartással, amitől Jézus is óv minden egyes embert. Kétféle nagyon veszélyes magatartással találkozunk. Az egyik az, hogy az ember beleveti magát ebbe a világba a pénz szeretete következtében, a pénzhajhászásba, az előnyök megszerzésébe, a jólét utáni vágy arra sarkalja, hogy semmi mással ne törődjön, hanem a mával. és az, hogy minél többet tudjon most megszerezni, és minél többet tudjon gyűjteni magának. Ez az egyik veszély ebben a világban, ami elnyomhatja az ember életében az Isten keresést, az Isten hívására való nem válaszolásnak, ez az egyik oka. És a másik pedig, azt mondja Jézus, hogy amikor valaki elveszik, hogy úgy mondjam, az élet gondjaiba és problémáiba, és megnehezedik a szíve az élet terheitől, amikor valakinek sok-sok nyomorúság az osztály része, amikor küszködni kell ebbe az életbe, mert tényleg rengeteg probléma, nehézség, mindennek tanúi vagyunk ebben az életben. Jézus erről a két dologról beszél, különösen a végidején. Meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódás, részegség, vagy ez élet gondjainak miatta. Tehát ez a két véglet. Ez az, ami leginkább elvonja az embereket Istentől. Vagy a mindennapok és a holnap feletti aggodalmaskodás, a nehézségek, a nehéz életkörülmények miatt, amik felettetik az emberrel Istent, és az ember csak is ezekre a problémákra figyel oda, és az Istent figyelmen kívül hagyja. Vagy pedig a másik véglet, hogy a vég nélküli pénzhajhászás, az előretörtetés, ami szintén feletteti az emberrel az Istent, és elnyomja ennek következtében az ember az Isten kérlelő hangját az életében. De mindez oda vezet, hogy az ember tömegek Istentől elfordulnak, magukat hívőknek, keresztényeknek vallók is, az e világ dolgait tartják legfontosabbnak, nem a Krisztus követést. Bálványokat melengetnek, vallják Istent, de ugyanakkor bálványokat, bűnöket melengetnek az életükben, amivel még nagyobb szégyent hoznak az Istenre, mintha nyilvánvalóan megtagadnák. A nagy tömegek pedig nagyon sokan nem is keresik, nem is tudakozzák az Istent. És mindez az Isten ítéletét vonja maga után. Tudnélik ennek az állapotnak mi a következménye? Hogy a bűn az égig hatol. A bűn az égig hatol, mint ahogy Noé napjaiban, hogy betelt a föld erőszakossággal, és eljutott odáig az ember, hogy a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És mindez az Isten ítéletéért kiállt. De nézzük meg, hogy az Úr mit tesz, mielőtt az ő ítéleteivel meglátogatja a földet. Mit tett Júda Jeruzsálem életében, az ő népe életében, az Ószövetség idején, és mit tesz most, napjainkban, mielőtt Jézus visszajön és az ő ítéleteivel az egész földet meglátogatja. Nézzük meg, mit tesz, olvassuk el az első fejezet 12. versének az első részét. Azt mondja az ige, és lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnek kell. Jeruzsálem, ugye szószoros értelmében is Jeruzsálem, ugye az Isten népe, de mint Isten népe így átvitt értelemben is minden korok Isten népét jelöli ezzel a kifejezéssel, Izrael, Júda, Jeruzsálem. Tehát minden korban így nevezi az Úr az ő népét. És azt olvassuk, hogy ebben az időben, azt mondja, és lészen az időben, tehát ezekben az időkben, mielőtt az ő ítéleteivel meglátogatná ezt a földet, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnek kell. Mi a szövétnek a Biblia szerint? A Bibliában minden kifejezésnek megvan a magyarázata. A szövétnek az nem más, lámpás, ugye, az Isten igéje. Azt mondja a 119. Zsoltár, hogy az én lábaimnak szövétnek-e a te ígéd, és ösvényemnek világossága. Azt mondja Péter apostol első levele, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Tehát a szövétnek az nem más, ugye ez egy régi kifejezés, az egy fényforrás, világító fényforrás, az nem más, mint az ige. És amikor azt mondja, hogy megmotozom Jeruzsálemet szövétnek kell, akkor mit akar ezzel az Úr mondani? Mit fog tenni az ő népével, az őt ismerő emberrel, és mit tesz majd ember tömegekkel? Az igéjét nyilvánvalóvá teszi, az igéjének a felszólításait, az igéjében foglalt üzeneteket, nyilvánvalóvá teszi az ember előtt. Nyilvánvalóvá teszi az ő népe előtt, az ő igéje által leleplezi a bűneiket. Amikor valakit megmotoznak, az mi célt szolgál? Miért motoznak meg valakit? Teljesen mindegy, milyen körülményben, a vámon vagy bárhol. Ha valakit megmotoznak, akkor ezzel azt a célt akarják elérni, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mit rejteget, ugye, az illető magánál. És amikor azt mondja az ige, hogy megmotozom őket szövétnekkel, tehát az ígével, akkor ezzel az Úr azt mondja, hogy a vég idején különös hangsúllyal fogja az ő népe elé tárni az igén keresztül az ő kívánalmait, az ő szavát az övéi elé helyezi, és ezzel rávilágít az életüknek a bálványaira. Rávilágít azokra a bálványokra, amelyekről az előző versekben szóltunk. Miért? Mert az ember hajlamos arra, hogy ne is ismerje el, hogy nekem vannak bálványaim. Az ember önmaga tekintetében nagyon jó tud lenni. Az ember nem is ismeri igazából önmagát, hogy milyen is. És az Úr azt mondja, hogy az ígéjére fogja a figyelmet irányítani a vég idején különös hangsúllyal, megmotozom őket szövétnekkel, rávilágít az igén keresztül a bűneikre, bálványaikra, mind arra, ami elválasztja őket az Istentől. Mert az Istenhez való igazi odafordulásnak az alapja az ő beszéde, az ő szava. Az ő igéjén keresztül érthetjük meg azt, hogy mi a jó ő előtte, mi az igazság, mit kell az embernek követni, ha élni akar, és az ő igéjében leplezi le a bűnt, mindazt, ami az Isten szemében utálatos, ami az ő ítéleteit kiváltja. Az igében található mindez, és erre fogja az Isten elvezetni az ő népét, és a világot is figyelmeztető üzenetek formájában. Igen, az ő igéje meg fog szólalni, emberek előtt nyilvánvalóvá válik, és emberek megláthatják magukat az ige fényében, hogy milyen is az életük, hol tartanak az Isten szemében. És itt szeretnék megállni, és szeretnék néhány gondolatot azzal kapcsolatban megemlíteni, hogy az Isten mennyire végtelenül irgalmas minden teremtményéhez. Mielőtt az ítéleteivel meglátogatná a földet, mielőtt bármilyen ítélettel lesújt egy népcsoportra, akár az egész világra, egy nemzetre, egy városra, mikor kimondottan az ő ítéletei jelennek meg, előtte ő figyelmeztetést, hatalmas figyelmeztetést küld az emberek számára. Szeretnék megemlíteni itt a Bibliából két példát, az egyiket Noé napjaira vonatkozóan. Noé napjairól azt olvassuk a Szentírásban, mint ahogy már többször megemlítettük, hogy ugye betelt a föld erőszakossággal, a bűn az égig hatott, és ezért az Isten kijelentette, hogy el fogja pusztítani özönvíz által a földet. Szeretném megkérdezni, hogy vajon volt-e ember abban a világban, aki ne tudott volna erről, hogy az Isten özönvizet fog bocsátani a földre, és elpusztít mindenkit, ha meg nem térnek. Volt ember? Ember nem volt, aki ne tudott volna erről. 120 éven keresztül épült a bárka. Minden ember tudott erről. Az Isten nem sújt le addig az ítéletével, amíg az igéjét, az ő szavát az ember elé nem tárja, és az ember szabad akaratból vagy elfogadja az ő igéjét, és akkor elrejti őt a veszedelem napján, vagy pedig visszautasítja, de akkor kénytelen elhordozni az Isten ítéletét. A másik példa, amit szeretnék megemlíteni, Júda és Jeruzsálem életéből. Mielőtt a babiloni fogság bekövetkezett volna, mielőtt a népet elhurcolták volna 70 éves fogságra Babilóniába, mielőtt lerombolta volna Nabukodonozor azt a csodálatos templomot, a Salamoni templomot, az Úr figyelmeztette őket az ő prófétái által. Figyelmeztette, egymás után küldte a figyelmeztető üzeneteket, hogy térjenek meg, mert különben ez lesz a bűnüknek a következménye. És hogyha Jeremiás próféta könyvét egyszer a kezünkbe veszük, és elolvassuk elejétől a végéig, megláthatjuk azt például, hogy a nép hogy fogadta Jeremiás prófétának az üzenetét. Hogy fogadta? Visszautasította. Nem akart vele szóba állni. A hamis próféták sokasága jelent meg, akik azt mondták, hogy ne hallgassatok erre az üzenetre, dehogy is, az Isten irgalmas, az Isten kegyelmes, nem fog lesújtani ránk a vétkek miatt. Nyugodtan maradjunk így, mi az Úr népe vagyunk, mi elfogadjuk őt, elméletben teszem hozzá, nem fogó lesújtani, nem jött irátok veszedelem, azokra sem, akik az ő szívük keménysége szerint járnak. Ezt mondták a hamis próféták. És azt, aki figyelmeztette őket a bekövetkezendő veszélyre, üldözték, fenyegették, börtönbe csukták, kútba dobták, ciszternába dobták, a legkülönbözőbb helyekre helyezték őt, hogy elhallgattassák. De minden ember tudott az isteni üzenetről, a bekövetkezendő veszély ott volt mindannyiuk előtt ismert. És amikor bekövetkezett mindez, senki nem mondhatta, hogy az Úr nem figyelmeztette őket, hiszen az önnön választásuk eredménye volt az, ami bekövetkezett az életükben. És szeretnék annyit elmondani, és erről majd még a következő alkalmakkal a Joel próféta könyve áttekintésénél fogunk erről részletesen szólni, hogy az Úr a végidején is minden embert különös erővel fog figyelmeztetni. Minden emberhez el fog jutni az ő figyelmeztető üzenete. Minden ember előtt nyilvánvalóvá válik, hogy melyik az Isten útja, és melyik, ami nem az Isten útja. Minden ember választás elé fog kerülni, és az Isten ítélete csak utána fog bekövetkezni. Hogy senki ne legyen, aki azt mondhatná, hogy én nem is tudtam erről, én csak belesodródtam az eseményekbe. Mindenkinek a szabad, tudatos választásának az eredménye lesz majd az, hogy mi fog bekövetkezni az életében, elrejti-e őt az Úr, vagy pedig kénytelen elhordozni az isteni ítéletet. És természetesen az őt ismerőket is megmotozza fenyítékkel, azaz megmotozza a szövétnekkel, tehát az őt ismerők, az ő népét is, akik magukat Krisztus követőknek vallják, őket is egy igazi megtérésre, reformációja, megújulásra hívja fel. Majd látni fogjuk, milyen kifejezésekkel, milyen szavakkal. De nézzük tovább, azt olvassuk a 12. vers második részében. Ugye azt olvastuk először, hogy és lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és utána ezt mondja, és megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Ha az ige szövét neke, és az ezzel való megmotozás nem használ egy ember életében, az Úr nem hagyja abba az emberért való fáradozást. Az Isten nem egy könnyen mond le az emberről. Ha mindez nem ér célba, akkor mi fog bekövetkezni? Akkor megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek. Akkor jön a fenyítés. Jön a fenyítés. A Biblia csodálatosan mutatja be az Istent, úgy mutatja be, mint olyan valakit, aki, hogyha az ő gyermekei, az ember nem akar felé fordulni, akkor nem kényszeríti, kényszert nem alkalmaz, de fenyítéket megenged az életében. Megengedi a fenyítéket, amelynek egyetlen egy célja van, hogy az ember hozzáforduljon. Olyan érdekes, figyeljük meg saját magunkat. Mikor keressük mi igazából az Istent? Mikor vagyunk mi nagyon buzgók az ő keresésében? Általában akkor, amikor valamilyen fenyíték ér bennünket, amikor nehézség, próba van az életünkben. Figyeljük meg, milyen buzgón tudunk imádkozni, milyen buzgón tudunk az Istenhez könyörögni, amikor valóban érezzük a fenyítéket, érezzük a nehézséget, a megpróbáltatást, a csapást az életünkben. És utána mi történik, amikor enyhül mindez, amikor az Isten megoldást hoz, akkor milyen gyakran kiengedünk, lankadnak, ugye, a mi imádságaink, a mi hitéletünk, milyen könnyen úgy ismét vissza tudunk süppedni a régi kerékvágásba. Az Isten az ő végtelen kegyelméből engedi meg a fenyítéket, a próbát, a nehézséget az ember életében. És szeretnék egy dolgot megkérdezni mindannyiunktól, mindannyian úgy kérdezzük meg magunkat, az utóbbi időben nem sokasodnak ezek a fenyítékek a mi életünkben? Nem érezzük, hogy egyre több nehézség, egyre több megpróbáltatás az, ami az életünket jellemzi? És mit gondolunk, miért? Mert a következő gondolatok majd ezt fogják elmondani, hogy közel van az a nap, siet az Úr napja. Közel van, és Isten felgyorsítja ezt a folyamatot minden ember életében, hogy az ember észbe kapjon, az ember a fenyíték következtében az Istenhez forduljon, keresse őt, a fenyíték önmagában nem nevelő eszköz, a fenyítéktől még senki nem fog megtisztulni, de a fenyíték következtében mit tesz az ember? Az Istenhez fordul, és ha hozzáfordul, és közeledik az Istenhez, az Isten tud könyörülni az emberen, és elvégzi az ember életében azt, amit máskülönben nem tudna elvégezni. És ez is olyan érdekes, amikor itt azt olvassuk, hogy megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek. Ugye itt a lefejtetlen bor musnak ugye a seprűjéről van szó, ugye amit le kell fejteni, ugye az leülepszik, aljára megy ugye az, amit el kell onnan távolítani. És ha nem távolítjuk el, megrontja az egészet. És így van a mi életünkben is. Ott vannak a bűnök, amiket ki kell takarítani onnan. Ki kell söpörni onnan. És mi mit csinálunk nagyon sokszor? Heverünk ezeken, ugye? Meg jól megvagyunk ezekkel a bűneinkkel. Heverünk, ugye, a seprünkön. Tehát nem akarjuk kitisztítani az életünkből, nem akarjuk megválni ezektől a bűnöktől. És az Isten az ő kegyelméből fenyítéket enged meg, hogy meg tudjunk szabadulni ezektől a bűnöktől azáltal, hogy a nyomorúságban őt keressük, és ő elvezet bennünket az ígéhez, és akkor igazából meg tud motozni bennünket a szövétnekkel, az ígével, mert keressük őt, és akkor rádöbbenünk a miértekre az életünkben, rádöbbenünk a mi hiányosságainkra, a mi bűneinkre, és akkor meg tud szabadítani, és tud rajtunk könyörülni. Olyan érdekes, arra nincs időnk, hogy ezekre az igékre mind-mind kitérjünk, de a Biblia olyan sokszor beszél a fenyítékről, olyan sokszor beszél a fenyítékről, a tűzről, a megpróbáltatás tüzéről, amellyel Jézus tisztogatja az övéit. Csak két igét szeretnék megemlíteni. Azt mondja a Szentírás, hogy a példabeszédek könyvében olvassuk, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszságot, a hamisságot, a teljesen a belső részekig ható csapások. A kékek és a sebek és a belső részekig ható csapások távoztatják el az ember szívéből a gonoszt. És a másik, amire szeretnék utalni, az Jelenések könyvéből, a laodíciai üzenetből, abból az üzenetből, amely Jézusnak a mai időben élő népéhez szól, a végidején élő népéhez. Jézus azt mondja nekik, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ezért van az isteni fenyítés, hogy megtérjünk tiszta szívünkből hozzá, hogy ne kelljen védtelenül és kiszolgáltatottan állnunk az ő ítéletekor, hanem elrejthessen bennünket az ő védelme, az ő oltalma alatt. Tehát ez a második, amit megtesz az ő ítélete előtt. Az egyik, hogy megmotozza szövétnekkel az ő népét, az embereket, ugye az ige világosságát eléjük helyezi, akkor megfenyíti őket, hogyha ez nem elegendő, és ismét magához akarja vonni, hogy el tudja ezáltal is az igéhez vezetni őket. És a harmadik pedig, amit cselekszik az Úr, hogy elmondja kendőzetlenül, és felhívja a figyelmét mindenkinek arra, hogy milyen lesz az ítélet, milyen lesz az ő ítélete. Nézzük meg, hogy ez a könyörületes Isten, aki ennyire menteni akar minden embert, ez a könyörületes Isten, nézzük meg, hogy mit mond az ő napjáról, arról a napról, amelyen majd meg fogja látogatni a felhalmozódott bűnt és gonoszságot ezen a földön. Így olvasom, az első fejezet 14. versétől nem minden verset olvasok, de a lényegét olvasom. Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja, a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. Még talán a 18. verset is olvassuk, sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget a föld minden lakosának. Nézzük meg, mit mond el az Úr napjáról maga az ige, mit mond ő, hogy milyen lesz az ő napja. Mindenek előtt nézzük meg, hogy ezek a versek a következőre hívják fel a figyelmünket. Az egyik az, hogy közel van, és igen siet. Miért nagyon fontos dolog ez? Azért, mert embertömegek, akik esetleg szóba is állnak azzal, hogy Jézus visszajön, és az ő ítéletei majd bekövetkeznek, ezt a napot a végtelenségig akarják elodázni. Az ember nem veszi komolyan azt, hogy ez közel van, ez valóságosan nem sokáról bekövetkező esemény, ezt események, jelek jelzik, hogy mennyire közel van az ő napja, az ő ítéletének a napja, és azt mondja, hogy vegyük komolyan, amit az ige számtalan helyen mond, hogy közel van, és siet ennek a napnak az eljövetele. Utána a következő, amit mond, hogy az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. És utána leírja azt, hogy az haragnak napja, sötétségnek, borúnak, felhőnek napja, nyomorúság napja. Azt mondja, hogy minden megerősített városok és büszke tornyok ellen. Tehát azt mondja, itt nyilvánvalóvá teszi, hogy az a nap olyan nap lesz, ami mindenkit érinteni fog, az a nyomorúság napja, ami elől nem lehet elmenekülni, mert a megerősített városok, a büszke tornyok, amelyek azt gondolják, hogy őket veszedelem nem érheti, azokat is utol fogja érni. És nyomorúságnak napja lesz, olyan nap, amelyen védelem sehol nem lesz található, egyedül az Istennél, akik előre felkészülnek erre. És ezt erősíti meg a 18. versben, hogy sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján. Az emberek mennyiszer gondolják azt, hogy vagyonnal, pénzzel, összeköttetéssel, hatalommal meg tudják magukat menteni, mindent meg tudnak oldani. Sokan gondolkodnak így. De egyértelművé teszi, hogy az Úr haragjának napján sem pénz, sem vagyon, sem erő, sem okosság, sem bölcsesség nem mentheti meg az embert. Az Úr csak azokat tudja elrejteni, akik szívük mélyéből hozzátérnek. Mindjárt látni fogjuk, hogy milyen módon a második fejezet első három versében. Még egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni, mert nagyon fontosnak tartom a 18. versből. Azt mondja, amikor leírja ezt a tényleg nyomasztó képet, hogy milyen lesz az ő napja, akkor utána mond egy olyan kifejezést, amit abszolút nem várnánk. Tudnék, azt mondja, hogy az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet. Az ő féltő szeretetének tüze fogja megemészteni az egész földet. Hát idáig haragról beszéltünk, nem? Idáig azt olvastuk meg az ő ítéletéről. És most azt olvassuk, hogy az ő féltő szeretetének tüze fogja megemészteni az egész földet. Miért van ez így? Azért, mert az ő féltő szeretetében fogja az ítéletet megvalósítani. Ez nem egy emberi bosszú az Isten részéről. Amikor azt olvassuk, hogy ez a bosszú állás napja, vagy a haragnak napja, ez nem olyan, mint az emberi bosszú vagy harag. Ez nem olyan. Ez az Isten szeretetének a haragja, vagy az igazság szolgáltatása, inkább így fogalmazunk, igazság szolgáltatása. És ki kell, hogy mondjuk, akármennyire is borzalmas lesz ez, de az ő szeretetének a megnyilvánulása lesz, hogy véget fog vetni hirtelen, azt mondja, hirtelen véget vet a föld minden lakosának. A bűnt örökre meg fogja semmisíteni. Véget vet a bűnnek. Nem szeretetből történik ez? Már most is látjuk, hogy a bűn micsoda nyomorúságot okoz. És az előttünk álló időben, a múlt alkalommal erről beszéltünk, szóltunk részletesebben, ez még csak egyre jobban fokozódni fog. Hadd kérdezzem meg, kinek van kedve egy ilyen világban élni? Jézus azt mondja, hogy odáig fogunk eljutni, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és annak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. A bűn nyomorúságot, szenvedést, halált jelent. Kinek van kedve ebben élni? És az Isten az ő szeretetében fogja a gonoszt megsemmisíteni, véget vetni ennek. Előtte oltalom alá helyezi az övéit. Majd erről külön fogunk szólni, hogy milyen módon fogja elrejteni az Úr az övéit. Nem most, a következő alkalmakkor. Elrejti az ő védelme alá az övéit, és akik pedig megátalkodottan a bűneikhez ragaszkodnak, nem térnek meg tiszta szívükből az Istenhez, szintén az ő szeretetéből, de véget fog vetni a gonoszságnak az ő ítéletei által. És nézzük meg ezek után az egész Sofóniás könyve, én szerintem egyik legfontosabb szakaszát, a második fejezet első három versét, mert itt azt mondja el ezek után, hogy ezelől a nap elől mi hogy tudunk megmenekülni, hogy lehet az Úr oltalma alá helyeződni, és hogy tud az ember védelmet találni ezen a napon. Mondom, majd ennek a módjáról majd még később lesz szó, most az előkészület, a lelki előkészületről van szó, hogy az Úr majd abban az időben, mikor és milyen feltételek mellett tud majd valakit elrejteni. Így olvasom az első három verset. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száltova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Mit mond az ige? Nagyon kemény szavakkal kezdődik. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Mielőtt félreértés történne, ez nekünk szól. Ez nekünk szól. Ez nem a világnak szól, nekik is szól természetesen, de itt az ő népét szólítja meg, akik őt keresik, akik úgymond Krisztust követő emberek. Jogos ez? Jogos, hogy ilyen kemény szavakat mond nekünk az Úr? Miért vagyunk mi arcátlan nemzet? Miért vagyunk mi arcátlan nemzet? Miért nevez bennünket így az Isten? Nagyon sok mindent lehetne erre mondani, én csak egy-két gondolatot szeretnék megjegyezni. Hadd kérdezzem meg, hogy melyik korszak volt az a kereszténység korszakában, amikor itt lett volna így szabadon az ige mindenki kezében. Mondjunk egy ilyen korszakot. Ismerjük az igét. És e szerint élünk? Élünk az ige minden szavával? Megváltoztatta az egész életünket? Komolyan vesszük a kijelentéseket? A középkorban, amikor valaki hozzájutott a Bibliának egy-egy lapjához, egy-egy fejezetéhez, a szívébe, az életébe volt beírva az Isten szava, az életénél többre értékelte. Mi pedig mit teszünk az Isten igéjével? Nagy ritkán esetleg levesszük a polcról, vagy esetleg valamit hallgatunk, de kutatjuk, ott él a szívünkbe az Isten beszéde. Az Isten kinyilatkoztatta, ránk bízta, hogy képviseljük őt ebben a világban, az megváltozott életünkkel, a szavainkkal, és ezzel szemben hogy viszonyulunk mi az igéhez. De azon kívül miért vagyunk még arcátlan nemzet? Az Isten népe miért arcátlan nemzet? Mert ugyanazt teszi bizonyos értelemben, mint a zsidó nép Jézus idejében, hogy azt mondja, hogy mi Ábrahám magva vagyunk, mi örökösök vagyunk, de ugyanakkor az Istent nem követik tiszta szívből. Az ígéretekre, ami az Isten igéjében van, arra igényt tartunk. De ugyanakkor, amit az Isten mond, azt nagyon sokszor nem akarjuk megcselekedni. Amikor bajban vagyunk, mire hivatkozunk? És mit teszünk? Imádkozunk. Amikor a baj elmúlik, mit csinálunk? Visszasüppedünk a régi kerékvágásba. Csak néhány gondolatot említettem meg. Igen, arcátlan nemzetnek nevez bennünket az ige, jogosan. És azt mondja, hogy térjetek eszetekre, és eszméljetek fel. Tehát, mintha azt mondaná, amit mond is a Szentírás, hogy alszunk, alszunk. Nem vagyunk egészen a józan gondolkodásunk birtokában, mintha Sátán teljesen megmétejezett volna, megbabonázott volna bennünket. Élünk, járunk, eszmélünk, de nem igazából. Szunnyadunk, alszunk, nem látjuk igazából a valóságot. Mintha egy bénultság lenne az életünkben, rajtunk. És ezért azt mondja, hogy
térjetek eszetekre, rázzátok le magatokról ezt a bénultságot, és keressétek az Istent, mert most van itt az ideje annak, hogy őt keressétek, mert amikor az ő ítéletei nyilvánvalókká lesznek, akkor már nem kereshetitek őt. A Biblia két királyi székéről beszél Jézusnak. Beszél arról a zsidókhoz írott levélben Pál apostol, hogy járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. És Jézus most a kegyelem királyi székében van, a mennyei szentek szentjében végzi a szolgálatot az ő népéért, a közbenjáró szolgálatot, megtisztítja az övéit, és végzi a felkészítés munkáját az örök életre, aki igényli ezt a szolgálatát. És azt mondja, hogy addig, amíg ő ott van, a kegyelem királyi székénél járuljunk hozzá bizodalommal. De utána a Biblia arról beszél, Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy amikor Jézus eljön hatalommal és dicsőséggel az ő angyalaival, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elválasztja a juhokat a kecskéktől, a jobb és a bal keze felől állókat külön választja. Akkor már nem lehet őt keresni bűnvallomással, megtérési szándékkal. Ennek most van itt az ideje, és erre akar bennünket felhívni, hogy keressük őt, és azt mondja, hogy mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száltova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja, mert ugye akkor már nem lehet őt keresni. És utána valami egész különöset mond. Azt mondja, hogy keressétek az Urat minnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Megszólít mindenkit ezáltal, de megszólítja különösen az ő népét, és megszólítja azokat, akik még, elnézést, hogy ezt mondom, de még az ő népe közül is a legjobbakhoz tartoznak. Még őket is megszólítja, hogy egy buzgó, ő felé fordulásra van szükség az ő életükben. Tehát mindenkit megszólít, senkit nem hagy figyelmeztetés nélkül Sofóniás próféta könyve. És mit mond? Keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Két dolgot mond. Keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Hadd kérdezzem meg, ebben a világban nagy dolog, hogyha valaki keresi az igazságot, hogy mi az igazság? Nagy dolog. Óriási nagy dolog. Amikor egyáltalán valakiben fölmerül ez, hogy hol az igazság, mi az igazság, tudni akarom, hogy mi az igazság. Nagy dolog. De szeretném azt mondani, hogy itt nem erről beszél az ige. Itt ez az igazság nem az elméleti igazságot jelenti. Pedig mondom, az is óriási dolog már a mai világban, ha valaki tényleg tudni akarja, hogy mi az igazság. Hanem itt arról van szó, amit Jézus a hegyi beszédben a boldog mondások között így fogalmaz, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, ami nem más, mint az igaz élet. Ugye ott az a szó, az a kifejezés szerepel, az igaz élet. Tehát keressétek az igazságot, ami nem csak abban merül ki, hogy én elméletileg tudni akarom, hogy mi az igazság, hanem az igazság elveit az életemben szeretném megvalósítani, az igazságot keresni, a gyakorlati igazságot megvalósítani maradéktalanul az én életemben, megismerni, és azonnal azt szerint élni. Erről beszél, ez az, ami az Isten szemében egyedüli jogalap arra, hogy az embert védelem és oltalom alá helyezze. Igen, keressétek az igazságot, és utána mond valamit, keressétek az alázatosságot. Én olyan sokszor elgondolkodtam ezen régebben, és úgy egyszer csak úgy megértettem, hogy vajon miért mondja külön ezt a kettőt. Miért mondja, hogy keressétek az igazságot, és utána azt mondja, még külön megerősíti, hogy keressétek az alázatosságot. Miért? Hiszen az igazságban önmagában nincs benne az alázatosság is. Tehát ugye az igazság ugye az alázatosságot is magába foglalja. Akkor vajon miért teszi azt, hogy az igazság után még külön megemlíti az alázatosságot? Azért, mert megint kérdést szeretnék feltenni. Mi jellemző ránk mi emberekre? Amikor az igazságot kezdjük megismerni, amikor az Isten igéjét kezdjük megismerni, és elkezdünk elindulni ezen az úton, és kicsikét feljebb jutunk, milyen veszély fenyeget azonnal bennünket? Hogy öntelté válunk. Én már ezt is tudom. Én mennyivel külön vagyok, mint a többi, hát ők még hol vannak. mihelyt az ember az igaz életben egy jottányit is előrelép, Sátán ezerszeres erővel támadja, hogy öntelté váljon, magabízóvá váljon, és éppen ezért figyelmeztet, hogy az igazságot keressük folyamatosan, de közben vigyázunk arra, hogy ez öntelté ne tegyen, hanem annál nagyobb felelősséget jelentsen ez a mi életünkben, hogy megismertem, és meg is valósítom-e teljes mértékig. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. És nézzük meg ezek után a harmadik fejezetnek néhány gondolatát, amire okvetlenül szeretném még a figyelmet felhívni, mert a harmadik fejezetben nagyon különleges dolgot olvasunk az első szakaszban, és ezt tulajdonképpen azért szeretném megemlíteni, mert azt mondja el végső soron a harmadik fejezet és a második és a hetedik verset fogom felolvasni, hogy mi az, ami végérvényesen megpecsételi egy ember, vagy egy nép, egy nemzetnek a sorsát. Mi az, ami végérvényesen eldönti és megpecsételi, hogy az ember kiszolgáltatott lesz az Isten ítélete napján, vagy pedig elrejti őt az Úr a veszedelem napján. Olvassuk a második verset és a hetediket, tehát a harmadik fejezet, Sofóniás könyve harmadik fejezet, második és hetedik versét. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Nézzük meg a hetedik verset. Mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Nézzük meg ezt a két biblia verset, mélységesen elgondolkodtató és megrázó biblia vers, mit mond? Nem hallgatott a szóra. Egy ember sorsát nem az pecsételi meg, hogy milyen bűnöket követett el az élete korábbi szakaszában. Nem ez pecsételi meg, mert mindnyájan a bűnben éltünk és vagyunk. Mindnyájan, mindnyájan. És mit mond? De aki nem hallgat a szóra, és mit mond? Nem fogadja a fenyítéket. Miről beszéltünk? Az Úr megmotozza az embereket szövétnekkel, tehát az igét, az ő szavát eléjük helyezi. De ha valaki nem hallgat erre a szóra, és utána mit csinál? Megfenyíti őket. Itt mit mond? Ha valaki nem fogadja a fenyítéket, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy végérvényesen megkeményíti magát az Isten kérlelésével szemben, és az Úr nem tud vele egyszerűen mit cselekedni, bármennyire is szeretné megmenteni. Igen, nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Tehát az isteni kérlelés, fenyítés visszautasítása, sorozatos visszautasítása az, ami az embert kiszolgáltatottá teszi majd az Isten napján. De nézzük meg még a hetedik verset is, amit az előbb olvastunk. Azt mondta, így olvasok, hogy mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. Akkor nem következne be ugye az életedben, a te életedben ez az ítélet, hanem én el tudnálak rejteni. De mit mond utána? Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Engem úgy elgondolkodtatott ez a kifejezés, hogy azt mondja, hogy mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Miért mondja ezt? Általában úgy vagyunk ezzel, nem tudom, hogy olyan pontosan ki, hogy van ezzel, de amikor az Isten az ő ígéjében megszólítja az embert, akkor a Szentlélek hatalmas erővel és befolyással próbálja az embert arra kérlelni, hogy engedjen az Isten szavának. És az ember ilyenkor mire hajlamos? Elodázza a dolgot. Akkor érinti, amikor megszólította őt az Isten lelke, és utána az ember hajlamos arra, hogy jó, majd foglalkozom vele, de nem majd, nem ma, nem most, majd holnap. És mit mond? Mihelyt felvirrattak, ismét rosszra indították a cselekedeteiket. Nagyon fontos figyelmeztetés, amit a zsidókhoz írott levélben Pál apostol így fogalmaz. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket ma. Nem azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, akkor majd holnap nyissátok meg a szíveteket. Nem azt mondja. Ma, amikor a lélek készteti az embert, azt mondja, hogy nyissuk meg a szívünket előtte, mert most kérlel bennünket. Most van itt az ideje annak, hogy igent mondjunk az ő hívására, ne zárkózzunk el az ő szava elől. És azt mondja, hogy óriási veszély, amikor az Úr azt mondja, hogy csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. De ha az ember elodázza az ennek való engedelmeskedést, akkor ismét visszahúzza az egész környezete, visszahúzza Sátánnak az ezer kísértése, visszasüpped ugyanabba, amiből az Úr megszólította, és ki akarná őt vonni. Ezért nagyon szívleljük meg ezt az igét. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mert ezen múlik, áll vagy bukik az ember élete, örök élete. És nézzük meg, ezek után azt olvassuk a fejezetnek a következő részében, hogy arról beszél Sofóniás próféta, hogy ez az üzenet hirdetés, az Isten igéjének a hirdetése egy óriási szétválasztódáshoz fog vezetni az emberek között, az Isten népe körében is, egy nagy szétválasztódás lesz. A Biblia ezt úgy nevezi, hogy ez a rostálás. Külön válik az, aki ragaszkodik a bűnéhez, akit ugyan megérint az Isten igéje, de mégis, mihelyt felvirrad, rosszra indítja az ő cselekedetét, és azokat, akik felvették a fenyítéket, engedtek az Isten szava kérlelésének, ketté fogja választani, nyilvánvalóvá válik. És nézzük meg, azt olvassuk a harmadik fejezet 11-től 13-ig terjedő verseiben, hogy azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem. Mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevéked el többé az én szent hegyemen. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Tehát azt mondja, hogy azok közül is, akik magukat Isten félőknek mondják, az ő népének mondják magukat. Hogy mutatja be a 10 szűz példázata? Mindegyik ugye a 10 szűzhoz tartozik, Krisztust várókhoz tartozik, de a fele balga, a fele okos. Tehát ugye kívülről egy darabig nem lehet látni, de azt mondja itt az Úr, hogy a vég idején az ő eljövetele előtt szét fogja rázni, meg fogja rostálni az ő népét. Külön fog válni az, aki nem vette fel a fenyítéket, azt mondja, kirázom, kirostálom közöttled, nem ezt mondja, de ezt mondja, hogy eltávolítom körödből azokat, akik nem vették fel a fenyítéket. És ugyanakkor mit mond? Akik pedig felvették a fenyítéket, azokról csodálatos dolgokat mond. Tehát azt mondja, hogy igen, azokat el fogja távolítani az ő népe közül, de akik felveszik a fenyítéket, azokat pedig csodálatos dolgokkal jellemzi. Nézzük meg, hogy mivel jellemzi azokat, akik engedtek a szövétnekkel való megmotozásnak, és a fenyítéket felvették. Így olvasom. Marasztok közötted egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Azt mondtam, hogy milyen hatalmas dolgok történnek, és milyen szép igét fogok olvasni, és erre két ilyen szót találunk itt, hogy nyomorult és szegény nép lesz ez. Ez most pozitív vagy negatív jelző a Bibliában, ez a nyomorult és szegény. Abszolút pozitív jelző. Ugye, amikor a Biblia azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, ugye? Kik a boldogok? Akik átérzik a maguk semmiségét, akik átérzik azt, hogy maguktól semmiük nincs, maguktól semmi jót nem tudnak tenni. És azt mondja, hogy igen, eltávolítom azokat, akik kérkedve kérkednek, akik nem veszik föl a fenyítéket. De a többiekről mit mond? Azt mondja, hogy ez a nép, akik felveszik a fenyítéket, azok szegény és nyomorult nép lesz. Olyan nép lesz, akikről így olvasuk tovább, akik bíznak az Úr nevében. Akik átérzik a maguk semmi voltát, a maguk bűnös voltát, átérzik azt, hogy maguktól nem tudnak megváltozni, mert maguktól csak ilyenek, amilyenek, És ezért kiben bíznak szüntelenül? Ezért szüntelenül az Úrban bíznak. Mi valósul meg az életükben? Keresik az igazságot és az alázatosságot. Magukban semmi jó nincs, látják és tudják. Az igazságot és az alázatosságot követik. És az Úr megtisztítja őket, tisztává teszi őket. És milyen szinten? A 13. versben azt olvassuk, Izrael maradéka, ugyancsak zárójelben hadd mondjam, hogy azt mondja, hogy csak egy maradék lesz. Sajnos nagyon sokan nem fogják fölvenni a fenyítéket, és a kérlelő beszédnek nem engednek, de akik megmaradnak, akik engednek az Isten szavának, azok nem cselekszenek hamisságot, nem szólnak hazugságot, és nem találtatik szájukban álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Aki az Úrban bízik, aki nem magában bízik, de vágyódik az igaz életre, vágyódik a Krisztus szavainak a megvalósítására az életében, azt az Úr meg fogja tisztítani. Annak a szájában nem lesz álnokság és hamisság. Hatalmas dolog. Mit mond a Szentírás, Jakab apostol mit mond? Aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Azt mondja, a szájukban sem lesz hamisság. Jézus mit mond? A szívnek teljességéből szól a száj. Tehát, amikor valakinek az ajka teljesen tisztává lesz, nem lesz a szájában álnokság, hazugság, hamisság, akkor a szíve is teljesen tiszta, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. És mit mond? Azt olvassuk, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, de azt mondja, hogy a cselekedeteik is tiszták lesznek, mert nem cselekszenek. Mit mond? Nem azt mondja, hogy nem cselekszenek hatalmas bűnöket, hanem hamisságot nem fognak cselekedni. Semmi olyasmi, ami az igazságtól egy picikét is eltérő, ami nem egészen tiszta, nem lesz az ő életükben, hanem teljesen megtisztítja őket az Isten az ő végtelen kegyelméből. És ezeket fogja tudni az Úr elrejteni a veszedelem az ő ítéletének a napján. És befejezésül Sofóniás könyve 13. fejezet 16. és 17. versét szeretném olvasni. Csodálatos befejezés itt a végéhez közeledve, míg utána van 3 vers, de én ezt a 2 verset olvasom most utoljára. Így olvasom. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. A Bibliának, az egész Bibliának az egyik legszebb Biblia verse. Mert mit mond el? Azt mondja el, hogy azok felett, akik felveszik a fenyítéket, akik engednek az Isten beszédének és megtisztulnak, azok felett az Isten kibeszélhetetlen örömmel örvendezik. Az Istennek mérhetetlen fájdalom és szomorúság, amikor mi a kérleléseit visszautasítjuk. Mert látja, tudja, ha ebben az állapotban maradunk, akkor nem tud nekünk segíteni. De amikor valaki ő hozzá fordul teljes szívéből, az az Istennek végtelen öröm. Azt mondja, hogy hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. Mert az Isten annak örül, ha minél több ember a megváltás árán elfogadja a felkínált kegyelmet, és elnyerheti az örök életet. Az Isten vágyódik a teremtményei után. Az Isten vágyódik arra, hogy mi minél többen, azt szeretné, ha mindenki oda kerülne, és vele együtt élhetne egy örökké valóságon keresztül. És akiknek az életében ez megvalósul, célba érkezik, akik elfogadják az ő szeretetét, és válaszolnak az ő hívására, azoknak az életében az Isten hatalmas dolgokat vitt véghez, és hatalmas öröm van az ő szívében is, de a Biblia mit mond? Az Isten angyalai között is, ugye egy ember megtérésén a legnagyobb öröm van. És én ezt kívánom mindannyiunk életében, hogy mi is mindannyian ilyen örömet szerezzünk az Istennek azáltal, hogy mi felé fordulunk, és tőle kérjük az elrejtést az ő haragjának napján, az ő ítélete előtt. Köszönöm szépen a figyelmet!